21. fejezet. Szomorú nap virrat ránk a kis Ketivel. Boldogan kelt fel, alig várván, hogy viszont láthassa unokaöccsét. Távozásának híre olyan vagy sírást és zokogást váltott ki belőle, hogy Edgárnak kellett őt megnyugtatnia azzal, hogy nem sokára visszajön. De hozzátette azt is, hogyha vissza tudom őt hozni. Amit nem igen remélhettünk. Ez az ígéret alig nyugtatta meg. De az időnek nagyobb hatalma volt, és noha később megkérdezte még néha, mikor jön vissza Linton. A kisfiú vonásai lassanként úgy álmosodtak emlékezetében, hogy meg sem ismerte, mikor találkozott vele. Valahányszor dolgom akadt Gimmertonban, sosem mulasztottam el, hogy megkérdezzem szomszédunk háziasszonyától, hogyan érzi magát a fiatal úr. Mert Linton csak nem olyan elzártan élt, mint Catherine, és sosem lehetett látni. Megtudtam tőle, hogy egészsége gyenge, és meglehetősen terhére van környezetének. Azt is elmondotta, hogy Heathcliff egyre jobban utálja, noha igyekszik elrejteni ezt az érzését. Nem tudja elviselni a hangját, és képtelen hosszabb ideig egy szobában maradni vele. Ritkán kerül sor köztük beszélgetésre. Linton abban a szobában tanult és tartózkodott esténként, melyet szalonnak neveztek. Vagy pedig egész nap ágyban maradt, mert minduntalan megfázott náthát, torokfájást és egyéb betegségeket szerzett. Sosem láttam még ilyen nyápic fiút, tette hozzá az asszony. S aki ilyen sokat foglalkozott volna saját magával. Vége hossza nincs a panasznak, ha nyitva találom hagyni az ablakokat este felé. Halálos csak egy lehelet is az éjszakai levegőből. És neki tűz kell nyár közepén. Joseph pipájától úgy fél, mint a méregtől. Örökösen cukorkákra és édességre vágyik, és tejre, mindig csak tejre. Azzal sem törődik, hogy télen mindnyájan szűkiben vagyunk. Prémes kabátjába burkolózva egy karosszékben kuporog a tűz sarkában. Áztatott pirított kenyeret, meg más eféle moslékot tart folyton a melegítő rácson, és azt szürcsölgeti. Ha néha eszébe jut Haretonnak, hogy szánalomból elszórakoztassa, Hareton nem gonosz, ha darabos is egy kissé. Rendszerint azzal válnak el, hogy az egyik káromkodik, a másik megbőg. Azt hiszem, a gazda nem is bánná, ha önsó eldöngetné, mint a kétfenekű dobot. De nem engedi, mert a fiáról van szó. Azt hiszem azonban menten kidobná, ha csak félig sejtené is, hogy pátyolgatja a fia önmagát. Heathcliff azonban óvakodik tudomást venni erről. Be sem teszi lábát a szalomba, és ha Linton előtte kezdi rá, tüstént fölküldi őt. Ebből az elbeszélésből kitaláltam, hogy a rokon szemf teljes hiánya tette a kis Lintont önzővé és kellemetlenné, ha csak természetétől fogva az nem volt. Ezután már kevésbé érdeklődtem iránta. Noha szántam őt, és sajnáltam, hogy nem maradhatott velünk. Edgár úr lelkemre kötötte, hogy érdeklődjem iránta. Ő azt hiszem, sokat gondolt rá, és még némi kockázatot is vállalt volna, hogy találkozzék vele. Azt mondotta egy nap, kérdezzem meg a gazdasszonyt, nem jár-e le a kis Linton a faluba. Azt felelte, hogy kétszer volt csak len lovon az apjával. És mind a kétszer összetörten feküdt utána 3-4 napig. Ez a gazdasszony, ha jól emlékszem, 2 évvel Linton megérkezése után hagyta el a tanyát. Egy másik váltotta fel őt, akit nem ismertem, és aki ma is ott van. Rushcross Grange-ben továbbra is kellemesen telt az idő. Keti kisasszony már betöltötte 16. évét. Sosem ünnepeltük meg hangosan születésenapját, mivel ez volt egykori úrnőm halálának napja. Apja ezen a napon mindig bezárkózott a könyvtárba, és az est beálltával elsétált a Gimmertoni temetőbe, ahonnét néha csak éjfél után tért haza. Catherine tehát úgy szórakozhatott, ahogy tudott. Ez év március 20-a szép tavaszi nap volt. Mikor visszavonult gazdánk, fiatal úrnőnk megjelent, sétára öltözöttem, és azt mondotta nekem, hogy járni szeretne egyet a láp partján. Linton megengedte ezt neki, ha nem megyünk túl messzire, és idejében hazajövünk. Siessen hát ellen, kiáltott. Tudom, hová akarok menni, van egy hely, ahol egész raj vízi madár tanyázik. Meg szeretném nézni, elkészítették-e már a fészküket. Ez valószínűleg messze lesz, hisz nem raknak fészket a lábperemén. Nem, nincs messze. Arra jártam papával. Feltettem kalapomat, és elindultam gondtalanul. Előre szökelt, visszaszaladt hozzám, majd ismét nekifutott, mint egy fiatal agár. Kezdetben elgyönyörködtettek a pacsirták, melyek mindenütt énekeltek. Kellemes volt a napfény melege, s jól esett látnom az én dédelketett kis Ketimet, vállai körül hullámzó szőke fürtjeivel, ragyogó arcával, mely oly frissen tisztán virult ki, mint a vadrózsa, és felhőtlenül csillogó szemével. Olyan boldog volt ez időtájt, mint egy angyal. Milyen kár, hogy nem tudott megelégedni sorsával. Nos, mondottam, hol vannak a madarak, Keti kisasszony? Már meg kellett volna találnunk őket. Thrushcross Grange parkjának sövénye jókora távolságra van már mögöttünk. Kicsit messzebb ellen, csak egy kicsit messzebb, mondogatta. Mássza meg ezt a halmot, ereszkedjék le ezen a lejtőn, és mielőtt a másik oldalára érne, már is felvertem a madarakat. De annyi halmat kellett megmászni, és annyi lejtőn leereszkedni, hogy végül kifulladtam, és azt tanácsoltam neki, álljunk meg, s forduljunk vissza. Utána kellett kiabálnom, mert nagyon megelőzött. Nem hallott meg, vagy nem akart meghallani. Tovább futott, és nekem követnem kellett őt. Eltűnt egy mélyedésben. Mikor végre megpillantottam, két mérfölddel közelebb volt Szelesdombhoz, mint Thrushcross Grange-hez. Két szemét pillantottam meg, akik megállították, és az volt az érzésem, hogy egyikük maga Heathcliff. Ketit azon csípték, hogy fajtkakas fészket fosztogat, vagy legalábbis felriasztja a fajtkakasokat. Ez a vidék Heathcliff tulajdona volt, és most megszitta a kis vadorzót. Én nem vettem ki, és nem találtam egyet sem, mondotta éppen, amikor nagy keservesen odaértem, s oda nyújtotta neki üres kezét, hogy meggyőzze őket állításáról. Nem akartam elvenni belőlük, csak a papa mesélte, hogy sok a fészek errefelé, és szerettem volna látni a tojásaikat. Heathcliff gonosz mosolyjal kísért pillantást vetett felém, amely azt jelentette, hogy tudja, kivel beszél, s ennek következtében nem a legjobb szándékok hevítik őt. Megkérdezte, ki ez a papa. Edgar Linton, a Thrushcross Grange ura, felelte Catherine. Gondoltam, hogy nem tudja, ki vagyok, különben nem beszélt volna így velem. Úgy gondolja hát, hogy papája általános tiszteletnek és becsülésnek örvend, kérdezte gúnyos mosollyal. És maga kicsoda? Kérdezte Catherine, kíváncsian mérvén végig Heathcliffet. Azt az embert már láttam. A maga fiatalán? A másikra mutatott, Haretonra, kit a két év még erősebbé és válasabbá tett. Viselkedése azonban épp oly félszeg volt és csiszolatlan, mint valaha. Keti kisasszony, szakítottam félbe. Három órája vagyunk idekün egy helyett. Most már valóban vissza kell térnünk. Nem, ez az ember nem az én fiam, mondotta Heathcliff, és félretolt engem. De van egy fiam, akit már szintén ismer. Jól lehet, a maga kísérője nagyon siet. Azt hiszem, egy kis pihenés jót tenne mindkettőjüknek. Kerüljék meg ezt a hangaborította emelkedést, és jöjjenek be hozzám. Sokkal hamarabb érnek haza, ha kipihenték magukat. Mindkettőjüket szívesen látom. Fülébe súgtam Catherine-nek, hogy semmiképpen sem szabad elfogadni ezt a meghívást. Szó sem lehet róla. Miért? Kérdezte hangosan. Kifáradtam a sok futásban, és a talaj nedves. Nem tudok leülni. Gyerünk ellen, különben azt mondta, ismerem a fiát. Valószínűleg téved, de azt hiszem, tudom, hol lakik. Ebben a tanyában, melyet a Peniston szikláról visszatértemben látogattam meg. Ugye? Valóban. Induljunk, hallgasson Nelly, valószínűleg örülni fog a kislány, ha megismeri házunkat belülről. Hareton, menj előre vele, maga Nelly maradjon velem. Nem, én nem viszem őt ilyen helyre, kiáltottam, és megpróbáltam kiszabadítani a karomat, melyet erősen megmarkolt. De Keti megkerülte a kis emelkedést, és úgy szaladt, hogy már csak nem a kapu előtt volt. Társa úgy látszik, nem akarta őt elkísérni, mert befordult az úton, és eltűnt szemünk elől. Heathcliff úr, mondotta. Ez rosszul van így. Maga nagyon jól tudja, hogy nem becsületesek a szándékai. A kisasszony most találkozik a kis Lintonnal. Mindent elmesél otthon, és engem fognak okolni mindenért. Azt akarom, lássa Lintont, felelte. Néhány napja jobb színben van. Nem esik meg vele gyakran, hogy érdemes legyen megnézni. Kettit majd könnyen rábeszéljük, hogy tartsa titokban ezt a látogatást. Mi rossz van ebben? Az, hogy magamra haragítom az apját, ha megtudja, hogy beengedtem őt a maga házába, biztos vagyok benne, hogy gonosz szándékai vannak ezzel. Szándékom a lehető legtisztességesebb. Meg is magyarázom. Azt szeretném, ha a két unokatestvér egymásba szeretne, és összeházasodnának. Nagy lelkűen járok el a maga gazdájával szemben. Utódának nincsenek reményei. De ha a lány kedvemre tesz, nyomban biztosítva lesz jövője, mint Linton örökös társának. Ha Linton meghal, már pedig az egészsége nem a legvirágzóbb. Catherine lesz az általános örökös. Nem lesz az, mondta. A végrendeletben nincs semmiféle záradék, mely ezt biztosítaná. Fiam vagyona rám száll. De hogy megelőzzek minden vitát, akarom a házasságukat, és meg is fogom azt valósítani. Én pedig elhatároztam, hogy velem sosem fogja átlépni a maga küszöbét, feleltem, mikor elértük a kapot, ahol Keti már várt ránk. Heathcliff rám szólt, hogy maradjak nyugtom, és előttünk menve sietett kinyitni az ajtót. Fiatal úrnőm kíváncsian nézte házigazdáját, mint aki nem tudja, mit gondoljon róla. Heathcliff azonban mosolygott, amikor összetalálkozott a szemük, és szelidebb hangon szólt hozzá. Elég ostoba voltam azt remélni, hogy anyja emlékéért nem akar majd neki rosszat. Linton a kandalló előtt állt. Valószínűleg kint járt a mezőn, mert sapka volt a fején, és épp Josephet szólította, hogy száraz cipőt hozzon neki. Korához képest megnőtt. Néhány hónap hiány 16 éves volt. Vonásai csinosak maradtak, arcszíne, szeme élénkebb volt, mint amilyenre én emlékeztem. De ez múló élénkség volt csupán, hála a levegő élességének és a naphatásának. Nos, ki ez? Kérdezte Heathcliff Kettyhez fordulva. Meg tudná nekem mondani? A maga fia felelt, miután kétkedő arccal mindkettőjüket végig mustrálta. Úgy bizony, felelte. De vajon először látja-e? Úgy látszik, nagyon kurta az emlékezete. Linton, emlékszel az unokanővéredre, aki miatt annyit kínosztál bennünket, hogy láthasd őt? Hogyan? Linton, kiáltott fel Catherine, akinek arca felderült a boldog meglepetéstől e név hallatára. Ez lenne a kis Linton, hisz nagyobb nálam. Igazán Linton vagy? A fiú előlépett és biztosította, hogy nem téved. Keti kedvesen megcsókolta, és mindketten meglepetéssel nézték a változást, melyet az idő végbe vitt rajtuk. Catherine egészen kifejlődött már, formái megteltek, s ugyanakkor karcsúak maradtak. Megizmosodott, csak úgy áradt belőle az élet, s az egészség. Linton tekintetén és mozdulatain bágyadság ömlött el, teste pedig túlságosan törékeny volt. De egész lényéből kicsillant valami báj, ami elfeledtette fogyatékosságait. Miután kölcsönösen elhalmozták egymást szeretetük jeleivel, Keti Heathcliff felé fordult, aki az ajtó közelében állott, mintha megosztaná figyelmét az odakünn s a szobában lefolyó jelenetek között. Mindezt azonban csak színlelte, mert valójában egyedül a két fiatallal törődött. Így tehát maga az én nagybátyám, kiáltotta, és lábujjhegyre állt, hogy megölelje. Mindig úgy éreztem, hogy szeretem magát, ha először elég rosszul fogadott is. Miért nem látogat meg minket Truscross Grange-ben, Lintonnal? Furcsa, hogy annyi éve élünk egymás mellett, és még egyszer sem találkoztunk. Hogyan lehet ez? Kelleténél többször jártam ott a születése előtt, felelte Heathcliff. De az ördögét, ha annyi a felesleges csókja jusson belőlük Lintonnak, nálam csak elvesztegeti azokat. Gonosz ellen, kiáltotta Catherine, és rám rohant, hogy elárasszon simogatásaival. Rossz ellen. Ő akarta megakadályozni, hogy belépjek. De ezentúl minden reggel megteszem ezt a sétát. Megengedi bácsi. Néha elhozom majd a papát is. Nem fog örülni, ha találkozhat velünk? De még mennyire? Felelte a nagybácsi, alig rejtett fintorral, mely a szóban forgó két látogató iránti ellenszenvéről tanúskodott. De várjon csak, fordult a fiatal lány felé. Most, hogy eszembe jut, jobb is, ha megmondom, Linton úr előítélettel viseltetik irántam. Keresztényhez alig ha méltó düvel támadtunk egymásra életünk egy bizonyos korszakában. Mondja csak meg neki, hogy itt járt, rögtön el fogja tiltani minden látogatástól. Tehát nem szabad neki beszélnie erről. Ha csak le nem mond róla, hogy viszont láthassa valaha unokaöccsét. Eljöhet, ha akar, de ne említse neki. Min vesztek össze? Kérdezte Katrin, ugyancsak elszontyolodva. Túl szegénynek talált ahhoz, hogy elvehessem a húgát, felelte Heathcliff. És megharagodott, mikor mégis elnyertem a kezét. A büszkeségét se vesztem meg ezzel, és ezt sosem fogja megbocsátani. Ez nem volt szép tőle, szólt az ifjú hölgy. Előbb vagy utóbb megmondom neki, de Lintonnak és nekem nincs semmi részünk ebben a veszekedésben. Ám ha így áll a dolog, én nem jövök ide többi. Majd ő jön el Trescross Grange-be. Ez túl messze lesz nekem, panaszkodott Linton. Belehalnék, ha 4 mérföldet kellene gyalogolnom. Nem, csak jöjjön maga, Katrin kisasszony, nem minden reggel, de legalább 1-2-szer egy héten. Az apa keserűen megvető pillantást küldött a fia felé. Félek, Nelly, hogy hiába fáradozom, szólt hozzám halk hangom. Katrin kisasszony, ahogy ez a mamlasz hívja őt, egyszer észreveszi, mit ér, és a pokolba küldi. Bár Haretonról lenne inkább szó. Tudja, egy napjában 20-szor is megirigylem Haretont, bármilyen mélyre süllyedt. Szeretni is tudnám, ha nem volna az, aki. Azt hiszem, nem kell attól tartanunk, hogy ez a kislány belé szeret. Ha azonban ez a szánalmas alak nem szedi össze magát, vetélytársat állítok mellé Hareton személyében. Azt hiszük, Linton legfeljebb 18 éves koráig élhet. A fene megegye ezt a nyavajást. Most a lábát törölgeti, és még csak rá sem néz. Linton! Tessék, apám! Szólt a fiú. Nincs semmi, amit meg tudnál mutatni az unokahúgodnak errefelé. Még egy tengeri nyulat, vagy egy mennyit lyukat sem. Vezest ki a kertbe, mielőtt mégis cipőt húzol, vagy kísérd az istálóba megmutatni a lovadat. Nem szeretne itt maradni inkább, kérdezte Linton Katrinhez fordulva, olyan hangon, mely elárulta, hogy nem szívesen mozdul. Nem tudom, felelte a másik, és egy pillantást vetett az ajtó felé. Szemmel láthatóan nagyon szeretett volna mozogni kissé. Linton ülve maradt, és még közelebb húzódott a tűzhöz. Heathcliff felkelt, kiment a konyhába, Ornét az udvarba, és Haretont hívta. Az válaszolt, és csak hamar mindketten visszatértek. A fiú nemrég mosakodhatott, amint arcának ragyogása és nedves haja elárulta. Épp ezt akarom megkérdezni magától, bácsi, kiáltott Katrin, mivel eszébe jutott a gazdasszony egykori állítása. Ő ott nem unokatestvérem, ugye? De bizony. A maga anyjának unokaöccse. Talán nem tetszik? Katrin furcsa arcot vágott. Ugye szép legény, folytatta Heathcliff. A gonosz kislány lábujjhegyre állott, és valamit súgott Heathcliff fülébe, aki elnevette magát. Hareton arca elkomorult, észrevettem, hogy nagyon érzékeny a vélt sérelem iránt, és sejti saját alacsonyabb rendűségét. Gazdája, illetve gyámja azonban újból felderítette a kedvét. Te leszel Hareton. Azt mondotta, hogy te egy... Hogyan is mondta? Szóval valami nagyon hízelgőt mondott. Menj, járd vele körül a tanyát, és viselkedj úri emberként, hallod-e? Ne használj durva szavakat, ne fald a szemeddel, mikor nem néz rád, és ne dugd el az arcodat, mikor felét pillant. Ha beszélsz, lassan beszélj, és ne tartsd a kezedet a zsebedben. Útközben szórakoztasd őt olyan kellemesen, amennyire csak tudod. Szemmel kísérte a párt, amint elhaladtak az ablak előtt. Önsó elfordította a fejét, és egy idegen vagy egy festő érdeklődésével figyelte a jól ismert tájat. Catherine ravasz pillantást vetett felé, mely kevés csodálatot árult el. Majd maga nézett körül szórakozás után, s végléptekkel fütyörészve járt, hogy így pótolja magát a társaság hiányáért. Megkötöttem a nyelvét, jegyezte meg Heathcliff. Egy szót sem fog kockáztatni egész séta alatt. Nem emlékszik rám, Nelly, mikor az ő korában voltam, vagy néhány évvel fiatalabb? Nekem is ilyen ostoba, hambába hót arcom volt, mint Joseph mondaná. Sokkal rosszabb, mert ezen felül mogorva is volt még. Megelégedésemre szolgál ez a fiú, folytatta, mint egy hangosan gondolkodva. Ha természettől fogva lett volna ostoba, örömöm nem lett volna ilyen teljes, de nem ostoba, és ezért rokon szenvezni tudok minden érzésével, hiszen azokat én is átéltem. Pontosan tudom például, mi fáj neki ebben a percben. Ez különben csak ízelítő abból, amit még szenvedni fog. Sosem fog kilábalni durvaságának és tudatlanságának mélységéből. Keményebben fogom, mint engem fogott az apja, az a gazember. Én azonban mélyebbre juttatom őt, mert büszkévé tettem romlására. Megtanítottam, hogy ostobának és betegnek tekintsem mindent, ami nem tisztára állati. Nem gondolja, hogy Hindley büszke lenne a fiára, ha látná? Csak nem olyan büszke, mint én a magaméra. Egyedül az a különbség, hogy míg az egyik arany, melyet útkövezésre használnak, addig a másik bádog, mely ezüstnek hazudja magát. Az én fiam ugyan nem ér semmit, de az én érdemem lesz, ha olyan magasra juttatom, ameddig csak el tud érni egy ilyen szegény pára. Az övének kiváló tulajdonságai voltak, de levetkőzte azokat, haszontalanok lettek, vagy még annál is rosszabbak. Nekem nincs mit sajnálnom, de hogy ő Hindley mit veszített, azt csak én tudom igazán. És az a legjobb, hogy Hareton vakon ragaszkodik hozzám. El kell ismernie, hogy ebben felülmúltam Hindleyt. Ha az a halott csirkefogó felkelne sírjából, és szememre vetni, hogy rosszul bánok a csemetéjével. Nagy mulatságomra szolgálna, hogy ugyanez a csemete ellökné őt magától, és felháborodnék, amiért rosszat mer mondani arra, aki egyedüli barátja széles a világom. Heathcliff gonoszul felnevetett erre a gondolatra. Nem válaszoltam neki, mert láttam, nem vár feleletet. Közben azonban fiatal társunk, aki sokkal távolabb ült, hogy sem hallhatta volna, amit mondottunk, nyugtalankodni kezdett. Valószínűleg megbánta, hogy megfosztotta magát Catherine társaságától egy kis fáradtság miatt. Apja észrevette a nyugtalan pillantásokat, melyeket az ablak felé vetett, és a habozó mozdulatot, melyel a sapkája után nyúlt. Feltelusta, kiáltott rá színlelt kedvességgel. Szaladj utánuk, épp a sarkon vannak a méhkasoknál. Linton összeszedte minden erejét, és elhagyta kuckóját a tűz mellett. Az ablak nyitva állott, és abban a percben, mikor kiment, hallottam, amint Catherine megkérdezte nem közlékeny társát, mit jelent a felirat a kapu fölött. Hareton bambán felpillantott, és megvakarta a fejét, mint egy igazi bugris. Valami átkozott írás, felelte. Nem tudom elolvasni. Nem tudja elolvasni? Álmélkodott Catherine. Még én is el tudom, hisz angolul van. Azt szeretném tudni, miért van ott. Linton felnevetett. Ez volt az első alkalom, hogy jókedvűnek láttam. Nem ismeri a betűket, szólt unokanővéréhez. Gondolta volna, hogy ilyen szamár is lehet a világom? Éppen mi vagy, tánkisé háborodott? Kérdezte Catherine komolyan. Kétszer is megszólítottam, és mindkétszer olyan ostoba arcot vágott, hogy azt kellett hinnem, nem értett meg. Minden esetre én alig értem meg őt. Linton haotázva felnevetett, és gúnyos pillantást vetett Haretonra, aki most csak ugyan értelmetlen képet vágott. Ez csak lustaság, ugye, Önsó? Mondotta Linton. Unokanővérem félkegyelműnek néz téged. Most legalább láthatod, megvetendő-e a könyvek böngészése, ahogy mondani szoktad. Észrevette már Catherine, milyen rettenetes Yorkshire-i tájszólásban beszél? Mi az ördögre jók a könyvek? Dörmögte Hareton, aki készebb volt a válaszsal, ha mindennapi társáról volt szó. Folytatni akarta még, de a másik kettőből kitört a nevetés. Az én bolondos ketém örült, hogy a fiú furcsa beszédében okot talált a kajánkodásra. Mire jó az ördög ebben a mondatban, gúnyolódott Linton. Nem megmondta papa, hogy ne használj illetlen szavakat, és ha kinyitod a szádat, rögtön kicsúszik rajta egy. Próbálj úriemberként viselkedni. Ha nem lány lennél inkább, mint fiú, Isten bizony földhöz kennélek, te nyomorult fattyú, felelte a másik. Majd odébb állt haragtól és megaláztatástól égő arccal, mivel nagyon jól tudta, hogy megsértették, és nem tudta, hogyan álljon bosszút. Heathcliff, aki hozzám hasonlóan végighallgatta a beszélgetést, elmosolyodott visszavonulásának láttára. De közvetlenül azután különös gyűlölettel vegyes pillantást vetett a másik kettő felé, akik az ajtóban beszélgettek. A fiú egészen felélénkült, míg Hareton hibáit és fogyatkozásait magyarázta, és történeteket mesélt róla. Keti jót mulatott csípős és rossz májú megjegyzésein, anélkül, hogy elgondolkodott volna, milyen csúf természetet tártak fel azok. Több ellenszenvet kezdtem már érezni Linton iránt, mint szánalmat, és félig meddig megbocsátottam apjának, hogy semmibe veszi. Délutánig maradtunk ott. Nem tudtam előbb rábírni Ketit a távozásra. Szerencsénkre gazdánk nem hagyta el szobáit, és így nem is tudott hosszas távol maradásunkról. Hazafelé menet megpróbáltam hűen jellemezni azokat, akiknél jártunk. De Keti fejébe vette, hogy elfogult vagyok velük szemben. Hoho, maga papa oldalánál Ellen. Maga részrehajló, ez egészen biztos. Különben nem csapott volna be éveken át azzal, hogy Linton messze lakik innét. Nagyon haragszom ezért, de most annyira boldog vagyok, hogy nem akarom magával éreztetni elégedetlenségemet. De ne mondjon előttem rosszat a nagybátyámról. Ne feledje, ő az én nagybátyám, és meg fogom szidni papát, amiért összeveszett vele. Ilyen hangnemben folytatta, és le kellett mondanom arról, hogy meggyőzhessem. Ez este nem beszélt látogatásáról, mert nem találkozott Lintonnal. Másnap azonban bosszúságomra mindent elmesélt. Egy kissé mégis örültem ennek. Úgy gondoltam, az irányítás és óvatosságraintés hathatósabb lesz, ha apjától származik, mintha tőlem. De mikor kifejezte azt az óhaját, hogy szüntessen meg minden kapcsolatot a régi ház lakóival, túlságosan óvatos volt az okok felsorolásával. Márpedig Catherine, mint igazi elkényeztetett gyermek, csak nyomós okoknak engedett, ha valamivel gátat emeltek szeszélyeinek. Papa, szólt hozzá reggel, miután megcsókolta. Mit gondolsz, kivel találkoztam tegnap a lápon? Papa, te megremegtél. Ugye belátod, nem volt igazad? Láttam, de hallgasd meg, hogyan láttam be a kártyáid közé. Tudom, Ellen is veled szövetkezett, mégis úgy tett, mintha sajnálná, miért csak várom. Hiába várom Linton visszatértét. Részletesen elmesélte kirándulását és annak következményeit. Gazdám noha nem egy szemrehányó pillantást vetett felém, nem szólt addig, míg be nem fejeztem. Akkor magához vonta és megkérdezte, tudja-e, miért titkolta el eddig, hogy Linton így közel lakik. Azt gondolja, talán ártatlan örömtől akarta megfosztani. Azért, mert nem szeretett Heathcliffet. Azt hiszed, talán fontosabbak nekem a magam érzései, mint a tieid? Kérdezte Linton. Nem azért beszélek így, mert én nem szeretem Heathcliffet, hanem mivel ő nem szeret engem. Ördögi ember ez. Abban leli gyönyörűségét, ha árthat azoknak, akiket gyűlöl, és romlásukon dolgozik, ha alkalma nyílik rá. Tudtam, hogy nem tarthatod fönn kapcsolatodat unokaöcséddel anélkül, hogy vele is kapcsolatba ne kerüljél. És tudtam, hogy miattam téged is gyűlölni fog. Tehát a te érdekedben, és nem egyéb okokból próbáltam elejét venni annak, hogy viszont lásd Lintont. Meg akartam ezt magyarázni egyszer, mikor már idősebb leszel, és sajnálom, hogy idáig vártam. De Heathcliff nagyon szívélyes volt, jegyezte meg Keti, akit ezek az érvek egyáltalán nem győztek meg. Neki nem volt semmi kifogása az ellen, hogy találkozzunk. Azt mondta, akkor mehetek el hozzá, amikor tetszik. Csak nem szabad megmondanom neked, mivel összevesztél vele, és nem tudod megbocsátani, hogy elvette Isabella nénit. És ez igaz is. Téged illet ezért megrovás. Ő nem bánná, ha mi ketten, Linton és én barátok lennénk. De te ellenzed ezt. Amikor apja látta, hogy nem hiszi el első szóra, amit nagybátyja gonosz szándékairól mondott, röviden elmesélte, hogyan bánt Isabellával, és mint jutott Szeles Dom birtokába. Képtelen volt soká időzni ennél a tárgynál, mert noha ritkán beszélt róla, régi ellenségei iránti borzadása és gyűlölete nem szűnt meg azóta, hogy felesége meghalt. Nélküle talán még ma is élne, mondogatta sokszor keserűen. Heathcliff gyilkos volt a szemében. Keti, aki a gonosz cselekedetek közül csak saját apró engedetlenségeit ismerte, vagy azokat a kis igazságtalanságokat és haragokat, melyeket inkább heveskedésből vagy meggondolatlanságból követett el, és melyeket többnyire még aznap megbánt, elámult ennyi gonoszságon, mely évekig tudta rejtegetni, leplezni bosszúját, és lelkiismeret fordulás nélkül rendszeresen szütte a terveit. Annyira elhűltnek és felindultnak látszott az emberi lélek ilyen, előtte még ismeretlen ábrázata előtt, melynek mására nem bukkanhatott sem tanulmányai, sem képzelődései közben, hogy Linton jobbnak látta, ha nem folytatja a magyarázatát. Ennyit fűzött csak hozzá. Ezentúl tudni fogod, édesem, miért akarom, hogy kerüld azt a házat. Térj most vissza eddigi munkádhoz és megszokott szórakozásaidhoz. Ne gondolj többé rájuk. Catherine megcsókolta apját, és néhány óra hosszat ugyanolyan nyugodtan tanulta leckéjét, mint rendesen. Majd elkísérte apját sétáján, a birtok körül, és a nap úgy telt el, mint máskor. Este azonban, mikor visszavonult szobájába, és én felmentem hozzá, hogy segítsek neki a vetkezésben, könnyek közt találtam ágya előtt térdelve. Ó, a bolond kisgyerek, kiáltottam. Ha igazi bánata volna, szégyelné könnyeit ontani ilyen csekélységért. Soha még a szenvedés árnyéka sem érte magát, Catherine kisasszony. Képzelje csak el, hogy a gazda és én meghaltunk, maga pedig egyedül maradni a világon. Mit érezne akkor? Hasonlítsa csak mostani bánatát olyan csapáshoz, amilyen az lenne, és hálát ad majd Istennek mostani barátaiért, ahelyett, hogy újak után áhítoznék. Nem magamért sírok, mondta, hanem ő érette. Úgy számított rá, hogy holnap viszont láthat, és most csalódni fog. Ő vár, és én nem jövök. Csacsiság, mondtam. Azt hiszi, ő is annyit gondol magára, mint maga ő rá. Hisz a táskál neki ott van Hareton. Száz közül nem akad egy ember, aki olyan rokon csiratna meg, akivel két délután töltött együtt. Linton gyanítani fogja, miről van szó. És nem is gondol magára. Nem írhatnék neki egy sort, hogy megmagyarázzam, miért nem mehetek, kérdezte felemelkedve. És elküldhetném neki a megígért könyveket. Az ő könyvei nem olyan szépek, mint az enyémek. És nagyon kíváncsi volt rájuk, mikor elmondtam neki, milyen érdekesek. Ugye, ezt megtehetem, Ellen? Szó sem lehet róla. Szó sem, feleltem szilárd hangon. Mert akkor ő válaszolna magának, és sosem lenne vége. Nem, Keti kisasszony, fel kell hagyni ezekkel a kapcsolatokkal. Papa így akarja, és én ügyelni fogok rá. De legalább egy sort, erősködött könyörgő hangon. Csend, szakítottam félbe. Semmi sem lesz a maga kis soraiból. Feküdjék le. Csúnya pillantást vetett felém, olyan csúnyát, hogy meg sem akartam csókolni, mikor jó éjszakát kívántam neki. Betakartam őt, és becsuktam magam mögött az ajtót, nagyon rossz kedvűen. De félúton megbántam előbbi nyersességemet, nesztelenül visszajöttem, és mit láttam? Keti az asztal mellett állt, előtte egy darab fehér papír, kezében írón, melyet zavart arccal rejtett el, mikor beléptem. Nem fog találni küldöncöt a levele számára, Catherine kisasszony, mondottam. Még ha megírja is. Most pedig eloltom a gyertyát. Rátettem a lángra a gyertyakoppantót, mire kezemre ütött, és ingerülten kiáltott rám. Utálatos teremtés! Azzal otthagytam őt ismét, lehetőleg durcásabb kedvében. Erre teszelte mögöttem az ajtót. A levelet mégis befejezte, és elküldötte a teljes fiúval, aki a faluból jött fel. Mindezt csak valamivel később tudtam meg. Múltak a hetek, és Catherine megtalálta régi nyugalmát, kedvét. De feltűnt nekem, hogy szokatlanul szívesen vonul félre a sarokba. Néha, amikor váratlanul leptem meg őt olvasás közben, összerezzent, és azzal a látható szándékkal hajolt könyve fölé, hogy elrejtse azt. Végül is felfedeztem a könyvlapjai közül kikandikáló papírszeleteket. Az is úgy szokása volt, hogy kora reggel lement a konyhába, s ott járkált fel s alá, mintha valakinek az érkezését várná. A könyvtár egyik szekrényében az övé volt egy kis fiók. Ebben néha órák hosszat turkált, s kulcsát mindig gondosan magával vitte, mikor elment. Egy nap, mikor a fiók fölé hajolt, észrevettem, hogy a játékszerek és csecsebecsék, melyek eddig benne állottak, összehajtogatott papírosokká változtak át. Kíváncsiságom és gyanúm felé lett, és elhatároztam, hogy egy pillantást vetek ezekre a rejtelmes kincsekre. Este, mikor tudtam, hogy Catherine és apja felmentek már, kerestem a kulcscsomón egy kulcsot, mely beleillett a zárba, és ilyet könnyen találtam. Kinyitottam a fiókot, tartalmát kötényembe öntöttem, és szobámba vittem, hogy nyugodtan megvizsgálhassam. Noha sejtettem, mi ez, mégis meglepődtem, mikor észrevettem, hogy ezek a papírosok terjedelmes levelezést tartalmaztak. Linton Heathcliff csak nem mindennapos válaszait Catherine küldeményeire. Az első levelek félszegek és rövidek voltak. Idővel azonban hosszú szerelmi vallomásokká kerekedtek. Csocsi levelek voltak, ami tekintve írójuk korát természetes is. Egy-egy fordulatuk azonban, mintha tapasztaltabb embertől származott volna. Nem egy levél, hevület és laposság bizarr keverékeként hatott. A hatalmas szenvedély hangján kezdődtek, hogy abban a zavaros, erőszakolt stílusban vizenyősödjenek el, melyet egy iskolás gyerek használ, mikor képzelt és testtelen imádottjához fordul. Nem tudom, tetszettek-e Catherine-nek ezek a levelek, én csak értéktelen limlomnak tekintettem az egészet. Miután átfutottam néhányat, zsebkendőmbe csomagoltam mindet, és bezártam az üres fiókot. Szokása szerint Keti kora reggel lejött a konyhába. Láttam, hogy az ajtóban állt, mikor megérkezett a kis tejhordó fiú. Miközben a cselédlány megtöltötte a fiú kannáját, Catherine bedugott valamit a kabátja zsebébe, és ki is vett valamit onnét. Megkerültem a kis kertet, és kilestem a küldöncöt, aki vadul védelmezte a rábízott üzenetet. A tejét kiborítottuk, de végül is kezembe került a levél. Miután alaposan megfenyegettem az esetre, ha nem megy tüstént haza, a fal tövében elolvastam Keti kisasszony érzelmes művét. Egyszerűbb és ékesszólóbb volt, mint unokatestvéréjé. Nagyon kedves és nagyon ostoba. Megcsóváltam a fejem, és elgondolkodva tértem vissza a házba. Esős nap volt. Catherine nem talált szórakozást a parkban. Így hát miután befejezte reggeli leckéjét, a fiókhoz menekült, hogy felviduljon. Apja az asztal mellett ült és olvasott, én pedig szándékosan a közelben dolgoztam. A függöny néhány leszakadt rojtját vartam fel, de közben nem vesztettem őt szem elől. A nemrég még csipogó kicsinyekkel népes fészkét üresen találó madár sem tudott volna mélyebb kétségbeesést kifejezni jajongásával és szárnyának verdesésével, mint Catherine azzal az egyetlen kiáltással, melyet hallatott, s a fájdalommal, mely imént még boldog arcán tükröződött. Linton felpillantott könyvéből. Mi az, drágám, fáj valamit? Hangja és tekintete meggyőzték Catherine-t, hogy nem ő fedezte fel a kincsét. Nem, papa, felelte elfúló hangon. Ellen! Ellen, jöjjön velem, nem jól érzem magam. Engedelmeskedtem felszólításának, és követtem. Ellen maga vette el. Kezdte térdre hullva, mihelyt egyedül maradtunk. Ó, adja vissza nekem, sosem folytatom többé, soha. Ne mondja meg papának. Ugye nem mondta meg a papának, Ellen. Nagyon gonosz voltam, de nem teszem többé. Komor és szigorú arccal rászóltam, hogy keljen fel. Elég messzire ment Catherine kisasszony, és szégyelheti magát a levelek miatt. Szép halomszamárság, épp arra jó, hogy üres óráiban tanulmányozza. Valóban megérdemelni, hogy kinyomtassuk. És mit gondol, mit fog szólni az úr, ha megmutatom neki? Még nem tettem meg, de ne képzelje, hogy csak így őrzöm a maga nevetséges titkait. Milyen szégyen! És valószínűleg a maga ötlete volt, hogy ilyen szamárságokat kezdett írni. A másiknak ez nem jutott volna az eszébe. Nem, nem, nem én voltam, zokogta Catherine kétségbe esetten. Eszembe sem jutott, hogy szeressem, amíg... Szeresse, kiáltottam, és belevittem ebbe a szóba mindazt a megvetést, amire képes voltam. Szeresse, ki hallott már ilyet? Ez épp olyan, mintha én azt mondanám, hogy szeretem a Molnárt, aki évenként egyszer eljön a búzánkért. Szép szerelem, mondhatom. Kétszer látta Lintont, és összesen alig 4 óráig, mióta él. Hát ezek gyerekes csacsiságok. Most átviszem az egészet a könyvtárba, és meglátjuk, apja, mit szól majd ehhez a szerelemhez. Felugrott, hogy elkapja drága leveleit, de magasan a fejem fölé tartottam azokat. Majd kétségbe esetten könyörgött, hogy égessem el. Hogy bármit csináljak velük, inkább, mint hogy megmutassam őket. Mivel valóságban épp annyira voltam kész nevetni, mint haragudni, mert kislányos játéknak tekintettem az egészet, lassan már engedni kezdtem, és megkérdeztem tőle. Ha beleegyezem, hogy elégessük, megígérje nekem becsületesen, hogy nem küld és nem fogad el többé sem leveleket, sem könyveket, mert úgy látom, könyveket is küldözgettek egymásnak. Sem hajfürtöket, sem gyűrűket, sem más játékszereket. Mi nem küldünk egymásnak játékszereket, jeltett fel Catherine, kinek gőgje még zavaránál is erősebb volt. De semmit, egyáltalán semmit, kisasszony, mondtam. Ha nem ígéri meg ezt nekem, már is elmegyek. Megígérem, Ellen, mondotta a ruhámba kapaszkodva. Dobja a tűzbe, gyorsan, gyorsan! Mikor azonban szétkotortam a szenet a piszkafával, rájött, hogy ez az áldozat fölül múlja erejét. Álhatatosan könyörgött, hogy legalább egyet vagy kettőt kíméljünk meg. Egyet vagy kettőt, Ellen, hogy emlékként őrizzem meg Lintonról. Kibogóztam a zsebkendőt, és áltomban lassan szórni kezdtem a leveleket. A láng felörvény lett a kandallóban. Mégis megtartok egyet, kegyetlen teremtés, kiáltotta. Kezével a tűzbe nyúlt, és kihúzott 1-2 félig elhamvadt töredéket, azt sem bánva, hogy az ujjait megperzseli. Nagyon jó, nekem is van még, amit megmutathatok a papának, feleltem, visszalökvén a maradékot a csomagba, és az ajtó felé vettem az irányt. Tűzbe dobta a megfekedett darabokat, és intett, hogy folytassam az áldozatot, ami meg is történt. Szétturkáltam a pernyét, és egy csomó szenet öntöttem fölé. Ő pedig szó nélkül szívében halálos sértettség érzésével szobájába vonult. Én lementem jelenteni gazdámnak, hogy fiatal úrnőm rosszul léte, csak nem megszűnt már, de úgy találtam helyesebb, ha fekve marad még egy kissé. Nem volt hajlandó ebédelni, de az uzsonnám megjelent csápadtan, vörös szemekkel. De meglepetésemre látszólag megadva magát sorsának. Másnap reggel kis darab papíron válaszoltam a levélre. Ezt írtam. Kérjük a kis fiatal urat, ne küldjön több levelet Linton kisasszonynak, mert nem fogja megkapni. Ezentúl a teljes fiú üres zsebekkel érkezett.